Üdvözlöm a hallgatókat, Bartus László vagyok, ez az Amerikai Népszava podcastje. Beszélgetőtársam ezúttal is Hajnal Éva, és a mai témánk az a nyelvi akadályok kérdése lesz. Elsősorban illetve kiinduló pontunkat tekintve Amerikában, de nem csak Amerikában, hanem Európában is, ahol egyre több magyar van, és Magyarországon is, ahol a nyelvi akadályok a magyarok és nem magyarok részéről is fölmerülhetnek, részben ugye az egészségügyben, részben máshol is. A mi kiinduló pontunk most az egészségügy lesz, mert ugye az egy speciálisan olyan terület, ahol nagyon fontos, hogy a beteg megértse az orvost, illetve az orvos megértse a beteget, tehát míg egy csak magyarul beszélő vagy nem magyarul, hanem más nyelven, de idegen nyelven beszélő ember megérti magát a befogadó ország tagjaival, még a munkahelyen is alapvető kérdésekben. Tipikusan mondjuk az egészségügy az egy olyan hely, ahol a nyelvi akadályok akár az ember életébe is kerülhetnek. Nos, hát erről kezdenénk el beszélni. Kérdezlek is, Éva, hogy te speciálisan abban a helyzetben vagy, mint aki hosszú ideig élt Amerikában is, hosszú ideig élt Európában is, és jelenleg éppen Magyarországon élsz, ha ezt el lehet árulni. Mik a tapasztalataid?
Elég érdekes ez a témakör szerintem, és ez nem csak az egészségügyet érinti, de az egészségügy egy nagyon sajátos területe annak, ahogy az emberek ugye milyen kifejezésmódokat tudnak alkalmazni. Így, hogy egy COVID-korszakon vagyunk túl, tehát azt is figyelembe vehetjük ennél a tematikánál, hogy milyen módon történik a kommunikáció. Ugye lehet ennek egy telefonos csatornája is, hiszen a COVID időszak alatt ritkább volt a személyes beteg-orvos vagy beteg-nővér találkozó esete, tehát gyakran ez a kommunikáció elektronikus formában történt, és szerintem itt fontos, hogy végigvegyük, hogyha valakinek idegen nyelven kell megszólalnia, akkor milyen hatások érhetik. Tehát ugye ez egyértelmű mindannyiunk számára, hogy a nyelv az egy primer elsődleges dolog a nyelvi kommunikációnk során. Hát az anyanyelvét beszéli mindenki a legjobban, számos esetben. Persze vannak ettől eltérések, hogyha valaki hosszabb időt tölt el valahol, és már az anyanyelvét nem használja, de a kifejezés módját ez rendkívül erős formában meghatározza, és gyakorlatilag ugye ez a társadalmi kapcsolat a kommunikáció eszköze számára. Ezen keresztül tud megismerni dolgokat, ez egy olyan logikai rendszer, ami meghatározza azt, hogy később hogy tud elsajátítani idegen nyelveket, gyakorlatilag az értelmi fejlődés és fejlesztés eszköze is. Tehát ez egy ilyen visszaható forrás mindenki életébe. Én azt gondolom, hogy a nyelvi készségeket már anyanyelven is fejleszteni kell ahhoz, hogy valaki idegen nyelven is könnyedén meg tudjon tanulni, vagy hogy jól tudja elsajátítani azt a fajta logikát, ami eltérhet az anyanyelvétől. Tehát én nagyon gyakran azt mondom, hogy egy új nyelv elsajátítás egy teljesen új logikai rendszert épít ki egy ember életében. Tehát létezik ugye az anyanyelvünk, mint egy köldökzsinór, ez egy ilyen biztonságos érzelmi köteléket jelent. Ugye a kezdetek elején a szüleinktől, elsősorban először anyukánktól tanuljuk meg így ezt a nyelvet, ez a családhoz köt bennünket, közösséghez köt bennünket, és kulturálisan is kapcsol bennünket valahová. Onnantól, hogy valaki lakhelyet vált, és más nyelv, tehát arra kényszerül, hogy más nyelven szólaljon meg, másfajta módon történik az értelmi és az érzelmi tapasztalatszerzés. Tehát valahol egy ilyen virtuális birtokba vételre van szükség ahhoz, hogy be tudjon illeszkedni egy ilyen fajta társadalomba, és ennek fokozatai vannak, hogyha nem beszéli valaki tökéletesen a nyelvet. Tehát szép lassan elsajátít egy kifejezésmódot, megismeri a társadalmi elvárásokat, a kommunikációs eszközt egyre jobban kezdi el használni, de ez idő, ez eltart egy ideig, És én gyakran találkoztam olyan intellektuális emberekkel, akik elég jól ismertek idegen nyelveket írásban és olvasott formában, és mégis nehezükre esett megszólalni. És ezért is mondtam, hogy szerintem itt fontos lenne azt megemlíteni, hogy például egy egészségügyi ellátás során hogy történik a kommunikáció, hiszen hogyha ez telefonon keresztül történik, ez szerintem sokkal inkább megnehezíti ezt a helyzetet. Tehát sokkal nagyobb kihívás elé viszi gyakorlatilag mind a beteget, mind pedig az ellátó személyzetet, legyen az orvos vagy egy nővér. Tehát itt szerintem hát elég sok nehézséget le kell küzdeni. Tehát én Amerikában egyébként azzal találkoztam, hogy rengeteg nyelven próbálták elérhetővé tenni az ellátással kapcsolatos tudnivalókat, tehát hogyha valakit diagnosztizáltak egy betegséggel, még ha tudott nagyon jól angolul is, vagy amerikai volt, akkor is a kezébe nyomtak rengeteg információt kinyomtatva, tehát nem csak az orvostól tudta meghallgatni, vagy a személyzet bármelyikétől, hogy ő neki milyen problémája van, hanem gyakorlatilag ellátták őt egy kinyomtatott dokumentummal, ami valamelyest elmagyarázta neki, hogy milyen betegséggel diagnosztizálták, és kapott egy felhasználói ismertetőt arról, hogy a kezelése során miket kell betartania, meg milyen dolgokra célszerű figyelnie. Én ezt Európa más országaiba is láttam. Hát Magyarországon én ezt egy kicsit nehézkesebbnek érzem. Én Magyarországon számtalan esetben úgy érzem, hogy akár a magyarul beszélő betegek is rengetegszer nem az, hogy nem tudják kifejezni magukat, de talán meg se hallják, amit mondanak. Tehát egy kicsit nehézkesnek érzem nem csak az egészségügyben, az oktatásban is, nagyon sok területen a kommunikációt. Tehát számomra hiányzik az a közvetlen oda-vissza működő kommunikáció. Tehát én számtalan esetben azt látom, hogy az egészségügyben nem feltételezik azt a betegről, hogy van olyan értelmi képessége, hogy el tudja mondani, hogy milyen problémái vannak, és komolyan vegyék, illetve én nem látom azt, hogy megkapná a megfelelő információkat, amire az ellátása során szüksége lehet. Tehát pár mondatot közölnek vele, kap egy ambuláns lapot, és azon vagy rajta lesz, vagy nem lesz rajta azt, hogy milyen utasításokat kell követnie. Tehát én például nem kritizálni akarom Magyarországot, de itt nehézkesebbnek látom akár anyanyelvű környezetben is az ellátás sikerességét.
Igen, most egy pillanatra bocsáss meg, mert itt egy fontos kérdés fölmerül, hogy ugye itt a kommunikáció, illetve az életet jelentő, az életmentést jelentő információk átadásáról és tisztázásáról beszélünk, és az ezzel kapcsolatos nyelvi nehézségekről és akadályokról, amelyek ezek szerint nem csak az idegen nyelvűek, hanem az azonos nyelvűek között is fönnállhatnak, de nagyon fontos volt, amit most például a magyarországi helyzetről mondtál, miszerint az orvos nem is nagyon tételezi föl, nem is nagyon várja esetleg a betegtől, hogy pontosan elmondja, hogy mi is a baja, vagy hogy mit szeretne, vagy hogy érzi magát, vagy mit tapasztal, de ennél még problémásabb az, hogy az orvos kevésbé tájékoztatja a beteget, a beteg pedig nem is nagyon meri kérdezni, hogy tulajdonképpen mi is van. Nekem ugye olyan emlékeim vannak, hogy a beteg az esetek nagy részében fél az orvostól. Tehát az orvos az, mint egy ilyen, főleg ha még az kórház is, valamifajta tekintélyként jelenik meg, és valahogy a kapcsolatban is egy ilyen alá-fölé rendeltségi viszony van, ahol úgy érzi a beteg, hogy alárendeltje az orvosnak, és nem érzi úgy, mint például itt Amerikában, mindkét fél gondolja, hogy a betegnek joga van tudni azt, hogy pontosan miről van szó, joga van tudni mindent az állapotáról és a betegségéről, és az orvosnak pedig kötelessége is őt erről tájékoztatni, és vele az egész ellátás vagy a kezelés szempontjából mindent megbeszélni. Szóval hogyan látod ezt például Amerika, Európa, Magyarország tekintetében, hogy most még mielőtt arról beszélnék, hogy konkrétan milyen nehézséget okoz, ha valaki nem beszéli az adott ország nyelvét, ami mondjuk az orvos beszél, hogy ezek a viszonyok milyen problémákat jelentenek.
Hát én úgy érzem egyébként, hogy eleve létezik egy társadalmi és egyéni neurózis, aminek az egyik forrása a bizonytalanság. Márpedig, hogyha új dolgokról beszélünk, és ott van egy meg nem értés, ott van egy megnyilatkozás gátoltsága, ott valahogy kialakul egy olyan dolog, hogy a megértés hiánya is jelentkezni fog, és az elfogadtatás hiánya is, és ebből szerintem egy szorongás, nyugtalanság derül ki. Tehát én nagyon sokszor látom ezt a félrement kommunikációt. Tehát én azt hiszem, hogy ez a kelet-európai ex-szocialista országok sajátossága. Egy kicsit úgy látom, hogy itt nem tud egy platformon mozogni az ellátó személyzet gyakran a rászorultakkal, tehát a betegekkel. Tehát valóban én is látom ezt a kiszolgáltatottság helyzetet. Tehát, hogy ebből rengeteg probléma van, hogy ugye van a beteg, aki közölni, ami vele történik, de nem is nagyon szólalhat meg, vagy nem tartják helyén valónak, ahogy közli, vagy ahogy elmondja, amit ő megél, nem veszik komolyan. Hát időnként ez tragédiába is tud fulladni, de közben ugye a másik oldalról ott van egy túlterhelt egészségügyi ellátó személyzet, ahol már nem elég gyakorlatilag a személyzet száma, nem elérhető rengetegszer a megfelelő eszközök, de közben ugye azt kell mutatni, hogy minden jól működik és minden szép, tehát én borzasztó nehézkesnek látom ezt, tehát nagyon sok helyen éltem a világban, mint ahogy te is mondtad, most átmenetileg Magyarországon vagyok, tehát itt is bele tudtam már kóstolni ezekbe a dolgokba, de máshol is, de azt kell, hogy mondjam, hogy én ezt egy kicsit ilyen kelet-európai sajátosságnak érzem, azt, amikor nem a nyelvi akadály okozza, tehát az azonos nyelvű résztvevők sem tudják megérteni egymást, tehát ahol szintén megjelenik ez a frusztráció és ez a szorongás, ami abból fakad, hogy nincs meg a gyakorlatilag az, hogy megtörténjen az, hogy a megnyilatkozás az érthető, megszünteti az összes bizonytalanságot, és ezáltal jól feltérképezhetővé válik az, amiért egy beteg elmegy egy orvosi rendelőbe. Tehát én ezt elég egyedinek látom itt Magyarországon. Ugye Magyarországon van a magánellátás, és van az állami ellátás, és én nagyon sokszor azt is látom, hogy az állami ellátásban gyakorlatilag nagyon fejlesztett dolgokra lennének képesek, tehát aki ugye nem vesz részt az állami ellátásba, az le fog maradni a magánellátásba is, hogyha orvosokról beszélünk, hiszen az igazán komplex összetett operációkat, meg eljárásokat az állami ellátás során tanulják meg az ellátó személyzet tagjai, tehát aki mindig magánellátásba vesz részt, ott általában azért viszonylag egyszerűbb esetekre készülnek fel. Tehát Magyarországon a magánellátásba sokszor úgy mentek az emberek, hogy nem akartak sokat várni egy időpontra, de nagyon komplex problémákkal nem tudnak teljesen a magánellátásba becsorogni.
Bocsáss meg, most ugye úgy kérdezek, mint aki ugye lemaradt sok mindenről Magyarországon, hogy de az én tudomásom szerint is, legalábbis a korábbi ismeretek szerint, amiket még én tudok, hogy ugye amiről beszélsz, az, hogy ugye míg Amerikában ugye nagy magánkórházak vannak, ahol mindenfajta, sőt a legnagyobb, legbonyolultabb és a legdrágább műtéteket és beavatkozásokat a legjobb magánkórházakba végzik el. Én Magyarországon akkoriban még azt láttam, hogy igen, a magánrendelésekre el lehet menni, amit ugye olyan orvosok tartottak, akik egyébként dolgoztak a közkórházakban is, tehát az állami kórházakban is, de nem voltak olyan főszereléseik, olyan kórházaik, nem vállaltak olyan műtéteket, tehát hogy magyarul azt mondod, hogy ma még mindig Magyarországon a magánellátásba, a magánkórházakba nincsen olyan jellegű felszereltség, és nem látnak el, vagy nem végeznek olyan szintű beavatkozásokat például, mint amiket csak az állami kórházakba lehet.
Hát szerintem a magyar egészségügyet semmiképpen nem szabad az amerikaival összevetni, tehát az elérhető eszközpark, jóval kisebb országról beszélünk, tehát gyakorlatilag teljesen máshogy épül fel. Tehát az amerikai egészségügyben is van egy olyan rész, ami ugye attól is függ, hogy ki melyik részén él az országnak. Rengeteg amerikai állampolgár számára, aki ott született Amerikában, szintén elérhetetlen az egészségügyi ellátás. Tehát ez is annak a kérdése, hogy ki hol él, hol született. Tehát gyakorlatilag ahhoz, hogy Amerikában jól ellássanak valakit, egy nagyon jó biztosítással kell rendelkeznie. Tehát ott is rengeteg olyan történettel találkoztam, amikor a biztosítás nem fedez egy ellátást, de hogyha van rá pénze, akkor meg fogja találni azt a helyszínt, azt a kórházat, vagy egészségügyi ellátó intézményt, ahol a megfelelő eszközparkkal rendelkeznek. Magyarországon számos olyan eljárás és eszközpark nem elérhető, ami Amerikában elérhető. Tehát én azt érzem, hogy nem szerencsés összehasonlítani ilyen szempontból a két országot. Én úgy érzem, hogy Magyarországon a magánellátás úgy jött létre, és ez most lehet, hogy nem fog tetszeni sokaknak, akik hallgatnak esetleg bennünket, hogy az azért egy nagyon közismert dolog volt, hogyha a beteg elment az orvoshoz a közellátás során, ott az orvos türelmetlen volt, nem volt kedve beszélgetni a beteggel, nem is sokszor arrogáns is volt, és nagyon sok beteg azért ment el a magánellátásba, hogy fizet azért, hogy emberi hangon beszéljenek vele, hogy ember számba vegyék, de nem azért ment a magánellátásra, mert... Tehát azt nem hihették az emberek, hogy ott sokkal jobb ellátásba részesül azon kívül, hogy ember számba fogják venni. Tehát az eszközpark egy darabig ugyanaz volt.
Bocsáss meg, csak egy szó. Miután ugyanazok az orvosok voltak, legalábbis még az én időmben, nem tudom, hogy most vannak-e olyan orvosok, akik csak a magánpraxisukat viszik, és nem dolgoznak állami kórházba vagy állami rendelőbe, de... Ugye tulajdonképpen ugyanazok az orvosok voltak egyik munkaidejükben az állami kórházban, másik munkaidejükben a magárendelőjükben, és sokszor úgy volt, hogy a magárendelőbe elment beteggel, ott ugye az általad mondott formában sokkal nyitottabban, kulturáltabban, emberségesebben bántak, beszéltek, hamarabb sorra vették, stb., mert külön fizettek nekik ezért, de utána, amikor komoly dologra került a sor, akkor a magánrendelőjéből az orvos a beteget berendelte az állami kórházába, ahol ő végezte el mondjuk azt a műtétet.
Igen, én még itt annyit hozzátennék, hogy nagyon sokszor még a magánrendelő sem létezett, sokszor csak az időpont választotta el a magán és a közellátás területeit. Sokszor ugyanott zajlott le, csak egy másik időpontban, ugyanazokkal az eszközökkel, de ez nem volt szétválasztva jól, tehát igaziból ez szerintem nagyon sok korrupciós problémát is okozott. Azt szerintem mindenképpen előrelépés a magyar egészségügybe, hogy már nincsen hála pénz, tehát én ezt egy pozitív dolognak tartom. Én azt gondolom, hogy ezt már mindenképpen tűzzel vassal kellett volna elűzni korábban is az egészségügyből, de sajnos nem látok olyan fejlesztéseket, amire még szükség lenne. Én nem látom azt szerencsésnek, hogy például gyakorlatilag most ugye az MRI és a CT gépeketnél is felmerült ez az államosítás, tehát én itt is problémásnak látom azt a döntési folyamatot, hogy... Az országban olyan MRI és CT gépek vannak, amit nem is biztos, hogy megéri még államosítani.
Ennek mi a célja szerinted? Ez az államosítás. Most miért kell az államnak birtokolnia ezeket az eszközöket, amik egyébként életmentő eszközök, és nagyon nehezen férnek hozzá betegek?
Hát kibővítheti az ellátást, így is egyébként a magán gépeket bevonták a közellátásba, tehát nagyon sokszor magángépeken történtek ezek a vizsgálatok, és gyakorlatilag az állami rendszer finanszírozta ezeket az ellátásokat, tehát ami miatt én problémásnak látom inkább azt, hogy itt már elavult gépeket akarnak államosítani, tehát hogyha már valamit létre akarnának hozni, akkor már be kellene szerezni nagyon jó gépeket, tehát egy halom pénzt el fognak arra költeni, hogy elavult, Ebben a műfajban egy 5 éves gép már elavultnak számít. Tehát, hogyha valaki egy kicsit is utána olvas, hogy milyen MRI gépek léteznek, akkor nem 5-10 éves gépeket kellene államosítani, hanem meg lehetne vásárolni néhány vadonatúj, sokkal fejlettebb gépet. El lehetne jutni arra a szintre, hogy ahol lehetne MRI vizsgálatot végezni, ott ne CT vizsgálatokat végezzenek az embereken, ami sokkal jobban megterheli a szervezetüket. Szerintem az egy nagyon zavaró dolog, én azt nem szeretném abba belemenni, mert ez találgatás, hogy ennek milyen célja van, meg milyen célja nincs, tehát itt már láttunk államosított dolgokat, nem mindig sült el jól, de azt lehet látni, hogy egy olyan eszközparkra akarnak fordítani pénzt, ami nagyrészt már elavult, így is, hogy nem állami. Tehát az, hogy az állami eszközpark nagy része is rettentő elavult, azt mindenki tudja. De az, hogy be akarnak vonni a közellátásba olyan eszközöket, államosítani, amik szintén elavultak, szerintem ez egy értelmetlen dolog. Tehát itt is valahogy úgy tűnik, hogy olyan valaki hoz egy döntést, aki nem biztos, hogy tisztában van ezzel, hogy MRI gépeknél törekedni kell a legújabb beszerzésére, ami nem fogja megterhelni úgy a szervezetet, sokkal jobb képminőséget biztosít, sokkal hamarabb lehet a vizsgálatokat elvégezni, amíg egy régebbi típusú géppel egy vizsgálat fél óra, egy óra, addig már egy újabb típusú géppel 7 perc alatt el lehet végezni ezeket a vizsgálatokat. Tehát de hát ugye mi most nem azért beszélgetünk, hogy ezeket a döntéseket felülbíráljuk, mint itt közvetve az egészségügy szerepéről kezdtünk el beszélgetni. Nem hiszem, hogy meg fogja ez a történet is könnyíteni a betegek sorsát. Én azt gondolom, tehát jó lenne, hogyha találnának egy olyan embert, vagy többet, aki tényleg tisztában van azzal, hogy lehet ezeket az egészségügyi szervezeteket jól és hatékonyan működtetni. Tehát akkor biztos, hogy elvetnék ezt az ötletet, hogy 5-10 éves gépeket államosítsanak. Tehát én azt hiszem, hogy azt gondolták, hogy kevés befektetéssel jó gépekhez fognak jutni, és majd a közellátást ki lehet bővíteni, de az az igazság, hogy szerintem sok pénzért nem jó gépekhez fognak jutni, és a közellátás szintén nem lesz korszerűsítve. Ellenben jó pár vállalkozással lesz lehetetlenítve, aki ezután nem fog arra áldozni, hogy korszerű gépeket szerezzen be. De az a baj, hogy az állam sem.
Hogy aztán azt újra államosítsák tőle.
Hát igen, igen. Tehát én azt még nem látnám elvetendő dolognak. Tehát az állam csinálhat olyat, hogy gyakorlatilag egy ellátást korszerűsíteni akar, de akkor azt szakszerűen kell csinálni. Akkor ahhoz olyan gépeket szerezzen be, ami tényleg nagyon jól használható, rövid idő alatt sok embert lehet vele megvizsgálni pontosan, a lehető legkevesebb mellékhatással. Ehhez nem régi gép kell államosítani, mert ugye pénzt akarnak adni ezekért a gépekért. Hát akkor legyen kevesebb, de azok között mind jó gép, tehát én szerintem észszerűen kellene költeni a pénzt. Tehát, hogyha lenne az országban 4-5 nagyon jól hasznosítható, tényleg nagyon modern MRI gép, az sok betegnek megkönnyíteni a helyzetét, és az ellátó személyzetét is. Tehát nem mindegy, hogy egy ellátó személyzet egy lelet elkészítéséhez, egy diagnózis felállításához hány órát kell azzal eltölteni egy nem korszerű gépen, hogy valami létrejöjjön, ami még lehetőleg a lehető legpontosabb is legyen.
Igen, hát ugye, bocsáss meg, az egészségügy tipikusan az a terület, ugye, ahol nagyon fontos az, hogy a napi praxis, illetve a gyakorlat, az ellátás, az kövesse a kutatásokat, illetve a legfejlettebb eljárásokat, a legfejlettebb képeket, a leghatékonyabb gyógyszereket, stb. Tehát, hogy itt nem lehet ugye lemaradni. De most, ha megengeded, még hadd kanyarodjak vissza az eredeti kiinduló pontunk felé, az eszközöktől az emberi viszonyokra, hogy ugye itt fölmerült egy nagyon érdekes kérdés, hogy a kommunikációban nem csak a nyelvi nehézségek vannak, azok is léteznek, a megértés, az, hogy a felkészültség, az ismerethiány, stb. De emellett ez a tekintélyelvűség kérdése, tehát hogy nem tudom mennyiben az egész társadalom tükörképe az, hogy az orvosnál is egy ilyen tekintélyelvűség van, hogy az állam már az iskolában, és ugye a tanár az egy olyan tekintély, vagy az iskola, vagy, ez a poroszos tanítási módszer, meg rendszer, már ott elkezdődik ez, aztán az egész állam, és ugye elvezetett ez oda, most nem akarok ugye belemenni ebbe, hogy egy ország ugye mennyire tűri el és fogadja el azt, hogy az állam tekintélyelvűsége odáig jusson, hogy maga a hatalom is tekintélyelvű, és autokratikus lesz, ugye, tehát, hogy egy elnyomó diktatúra jöhet létre ebből, de hogy ez a társadalom minden részén, minden apró kis szegletében jelen van, és hogy mit tudnánk mondani tulajdonképpen az embereknek arra nézve, akik ezt még soha végig nem gondolták, hogy nekik lennének jogaik, tehát ő nem alattvalója az orvosnak, az egészségügynek, normális orvos nem is ezt gondolja, és nem is ezt képzeli, és most függetlenül attól, vagy függetlenítsük a kérdést attól, hogy nincs elég idejük, eszközük, túlterheltek, stb., de hogy hogyan lehetne az emberek oldaláról valahogy ezt az igényt kifejezni, hogy őket ott emberszámba vegyék, hogy őket ott meghallgassák, őket tájékoztassák, informálják, hogy legyen egy együttműködés a beteg és az orvos között, mert annak hiánya a beteg életébe kerülhet.
Hát én azt hiszem, hogy van mit tanulni a nyugati országoktól ilyen tekintetben, tehát én amikor nyugat-európai országokban éltem, vagy Amerikában éltem, én azt láttam, hogy a társadalmi szinten is elég fejlett az az elvárás, hogy eleve nem megengedhető, hogy ne partnertként kezeljék a betegeket. Tehát én nekem ott nem volt olyan élményem, hogy megalázzanak. Magyarországon számtalan esetben volt. Tehát, és volt, aki próbálta velem megértetni, hogy ez nem személyesen neked szólt, ez a beteg-orvos viszony ábrázolása Magyarországon, ez így normális. Szerintem nem lehetne normális, sajnos mindig még ott van ez a jobbágyi dolog, ez a gyakorlatilag ez a hűbérrendszeri ellátási mód, hogy kicsit olyan, mintha az orvos lenne a hűbér úr, a betegek a jobbágyok, aztán vagy megszólalhatnak, vagy nem, vagy emberszámba veszik őket, vagy nem. Nyilván vannak olyan ellátó személyzet is, aki tényleg lelkiismereti okoknál fogva együttérző, empatikus, és nem engedi magának meg azt az arrogáns modort, vagy azt a fajta fellépést, amit egy másik ember természetesnek lát. De tájékoztatni kell a betegeket, tehát már mielőtt belépnek szerintem a rendelőbe, már akkor is fontos lenne az, hogy tudjanak arról, hogy merjenek kérdezni, hogy gyakorlatilag legyen rájuk időszakítva. Rengetegszer lehet azt hallani betegektől, hogy elment orvoshoz, nem kapott a kérdéseire választ, meghökkent, nem tudott nagyon megszólalni, van, aki sírva jön el, ugye, mert megalázzák számtalan esetben, tehát én nekem, ami tetszett, az emberközpontú gyakorlatilag az, hogy emberszámba vették gyakorlatilag azt, akit el kellett látni, tehát meg a tájékoztatás, tehát ami írásban is megtörténik. Néha még úgy is éreztem, hogy túlzott tájékoztatást nyújtottak, de az ember még mindig félre tud dobni valamit, amire nincs szüksége. Tehát ez sokkal egyszerűbb, mint keresni valamit, amit nem kapott meg. Tehát sokszor hallom azt betegektől, hogy még azt se tudják, hogy a saját gyógyszereiket hogy szedjék, hogy nem kapják meg érthető módon a tájékoztatást erről, nem szerepel a leírásban, nem mondják el nekik, hogy mikor kell visszamenni, hogyan, milyen fajta tesztelésre. Tehát, hogy igaziból ilyen rutinszerű ellátás történik, de az emberközpontosság gyakran hiányzik ebből. Természetesen vannak kivételek, de nem a kivételekből van a sok, tehát, hanem inkább ez egy olyan általános eset, hogy a betegek nem érzik úgy, hogy megértették őket. Tehát én azt láttam, hogy nagyon sok nyugat-európai vagy akár Amerikába is, tehát én tényleg olyan területen voltam, ahol elég jó ellátás volt mindenki számára, tehát rengeteg tájékoztatás és forrás volt, ahol hozzá lehetett jutni az információhoz, tehát, és nem csak gyógyszerreklámok, tehát, hanem tényleg leírások, hogy hol vannak önsegítő csoportok, hol lehet sorstársakkal kapcsolatba lépni, hol lehet hozzájutni gyógyszerekhez, hol lehet hozzájutni kísérleti fázisban lévő gyógyászati eszközökhöz vagy gyógyszerekhez. Tehát én azt hiszem, hogy ez nagyon nehézkes még mindig Magyarországon, tehát hogy sokat kell fejlődni, de mondom, most ez nem egy népszerű téma, ugye most a tanárokat sokat ostorozzák, de én ezt a magyar oktatáson belül is rengetegszer éreztem, hogy a tanár-diák viszonyban is ugyanez a kiszolgáltatott történet van, ez a nem működő kommunikáció, tehát szerintem ez egy ilyen sajnálatos velünk élő dolog, hogy magánemberként tudunk kedvesek lenni egymással, de amikor már ki van nekünk szolgáltatva valaki, akkor valahogy sok emberből eltűnik ez a segítőkészség, az, hogy a másikat ember számba vegyék.
Igen, szóval ez a tekintélyelvűség és ez az fölérendelt-alárendelt viszony, ez egy nagyon érdekes és nagyon fontos kérdés, mert ugye az állampolgári öntudat, vagy a polgári öntudat, ugye, alapja az, hogyha valaki tisztában van azzal, hogy ebben a viszonyban ő kicsoda, neki milyen jogai vannak, és hogy neki mi jár. Na most egy olyan országban, egy olyan társadalomban, ahol még a boltban is a boltos olyan, mint egy főnök, a vevő olyan, mint egy beosztott, holott. Itt aztán igazán a érvényesül szó szerint a megrendelő és a kiszolgáló kapcsolat. Szóval vagy a pincér, hát most csak gondolj bele, hogy nem is tudom, a Liszt-Ferenc téren, ott mindig, de máshol is Pesten, persze már, ahogy úgy évenként úgy, meg főleg, ha több év kihagyásával mentem haza Magyarországra, akkor úgy érzékeltem bizonyos fajta javulást, bizonyos típusú helyeken, nem mindenhol, de bizonyos helyeken igen, de például a Liszt-Ferenc téren ott mindig, akárhányszor, de csak egy kólára beültem, ott a pincér az mindig olyan volt, mintha valamelyik a királyi család valamelyik tagja érkezett volna meg, és én pedig tényleg valamelyik ilyen, nem tudom, mint ki lettem volna, tehát, hogy mindig ilyen megalázó, alárendelt pozícióba süllyezhettek azonnal, abban a pillanatban, mintha én nem is tudom hova, milyen szentélybe léptem volna be, ahol le kell térdelnem, szóval, na most, tehát, hogy valahogy az egész társadalomban, ugye, ahol ez a fajta viszony van, ahol az államhatalom képviselői is ugye kinyilatkoztatnak, lekicsinyelnek, lebecsülnek, becsmérelnek, megaláznak, nem csak embereket, hanem szakmákat, egész iparágakat, vagy az egészségügyet, vagy az egész oktatást, a tanárokat, az orvosokat, ugye ott mindenki, tehát egy láncolat jön létre, mindenki valahol úr és jobbágy, itt jobbágy, amott ő az úr, és egy borzasztóan beteg viszonyrendszer jön létre. Na most ezt te úgy látod azért, már csak így a vége felé, hogy valahogy azért az, hogy a nyugati társadalmakban úgy az emberek úgy jobban féltik a jogaikat, vagy jobban reagálnak arra, amikor valaki el akarja azokat venni, vagy el akarja őket nyomni, vagy meg akarja alázni. Szóval milyen jelentősége van ennek a mindennapi, hétköznapi tekintélyelvűségnek, amire most nem akarok egy másik kifejezést használni.
Én azt hiszem, hogy szükséges volna arra, hogy az emberek meg akarjanak ismerni másfajta gondolkodásmódokat. Tehát sajnos most abba irányba megyünk, hogy inkább mindenkinek egyfajta képpen kellene gondolkodnia. Tehát én nem látom az elfogadást, nem látom azt, hogy akarnának találkozni egymással ellentétes gondolkodási módok. Tehát én azt hiszem, hogy a megismerés az gyakorlatilag azt jelenti, hogy megismerni behatolni egy másfajta gondolkodásmódba. Ehhez viszont arra van szükség, hogy találkozzunk, hogy megismerkedhessünk azzal, ami más, ami lehet egy személy, lehet egy gondolat, lehet valaki, lehet valami, de ennek elébe kell mennünk, találkozni kell vele. Tehát, hogyha ez nem történik meg, akkor egyfajta gondolkodásmódot ismerünk meg, és azt szerintem hiába várjuk, hogy mindenki ehhez igazodjon. Tehát én azt gondolom, hogy az elfogadás, a különböző gondolkodásmódoknak a megismerése, az szükséges ahhoz a fajta társadalmi fejlődéshez, hogy emberszámba vegyék az embereket ilyen helyzetekbe. Tehát, hogy ne aláfölé rendeltségi viszony legyen, hogy ne kiszolgáltatott legyen az, aki elmegy egy iskolába tanulni, vagy amikor a beteg elmegy egy orvoshoz, hanem egyenrangú partner legyen. Tehát, hogy gyakorlatilag, hogyha a beteg elmegy orvoshoz, azt érezhesse, hogy az ellátó személyzet érte van, hiszen hogyha ő nem megy oda bizalommal és kéréssel, akkor megszűnik a létjogosultsága is az ellátó személyzetnek, hogyha a diák nem megy úgy az iskolába, hogy ő ide tanulni jött, fejlődni jött, és hogy minél több dolgot megismerjen, akkor megszűnik a létjogosultság annak, hogy a tanárai ott bábáskodjanak a fölött, hogy ő belőlük minél fejlettebb személyiség fejlődjön ki. Tehát én nyitottságot feltételeznék, és mindenképpen egy érdeklődést, egy találkozni akarást azzal, hogy meg lehessen ismerni azt, hogy mi az, ami a mi gondolkodásmódunktól eltérő. Tehát, mert szerintem életveszélyes minden, amit nem ismerhetünk meg. Életveszélyes minden, amit már ismerünk, de nem mondhatunk el. És életveszélyes minden, amit elmondhatunk, de visszhangtalan marad. És ez nem a saját gondolatom, hanem Csóri Sándoré.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és remélem, hogy értékes gondolatokat tudtunk fölvetni, amiket érdemes tovább gondolni. Köszönöm szépen még egyszer.
Én is köszönöm a lehetőséget.